Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Augusztustól jár a megemelt bér, 86 ezer orvos és ápoló kaphat nagyobb fizetést, a szaktárca a házi orvosokkal is tárgyalni fog.
Bővítik, a miniszter szerint sikersztori a 10 éves Széchenyi kártya, úgyhogy jönne az új rendszerelem is.
Osztálytársak voltak a soproni gyilkosok, a középiskolások a rendőrök szerint levadázták áldozataikat.
És ki akarta próbálni a buszvezetést, ezt mondta az a 20 éves férfi, aki a makói pályaudvarról kötött el egy volánjárművet.
Augusztusban kaphatják készhez először megemelt fizetésüket az egészségügyi dolgozók.
Az orvosok bruttó 66 ezer forintos béremelésre számíthatnak, és a szakdolgozók is nagyobb fizetést kapnak nyártól.
Az egészségügyi törvény legújabb tervezete nem rendelkezik viszont a házi orvosok béréről. Ők egyeztetésre várnak, az egészségügyi államtitkárság erre, mármint a tárgyalásra ígéretet tett.
Egy összegben visszamenőleg január 1-ig.
Ezt márciusban mondta az egészségügyi államtitkár, amikor az egészségügyben tervezett béremeléseket jelentette be. Összesen 86 ezer orvos és ápoló kaphat nagyobb fizetést. A Szakorvosjelöltek Szövetsége szerint ez az elmúlt évtized legjelentősebb kormányzati intézkedése az egészségügyben, ezért úgy döntöttek, nem élesítik a felmondó leveleket.
Az én típusomnak, aki szeretne itt maradni Magyarországon, szakvizsgát szerezni, magyar embereket gyógyítani, ez talán elég egy ideig.
A most benyújtott törvényjavaslat szerint azok az orvosok, akik eddig 350 ezer forint alatt kerestek, csaknem 66 ezer forinttal kapnak majd többet havonta. A szakdolgozóknak is új bértáblát dolgoztak ki, senki sem kereshet majd 93 ezer forintnál kevesebbet, és átlagosan havi 15-20 ezer forinttal nő a fizetésük. Az egészségügyi dolgozók augusztusban vehetik készhez első megemelt fizetésüket, illetve a különbözetet januárig visszamenőleg.
Ez a rendelet, ez megoldja azokat a kérdéseket, amelyek a bérrendezéshez jogszabályilag, mint előfeltétel szükségesek.
A Magyar Orvosok Szövetsége örül a béremelésnek, de nem maradéktalanul.
Labbéremelésről szólt a megbeszélés, és a jogszabályban ez bérkiegészítésként szerepel, nem teljesen ugyanaz.
A tervezetben nincs szó a házi orvosok béremeléséről. A tárca a hétvégén azt ígérte, velük is egyeztetnek.
Minél előbb szeretnék az alapellátásra vonatkozóan is olyan megállapodásokat kötni, amelyek részévé tudnak válni még a parlamenti beterjesztés előtt ennek a bizonyos alátatörvénynek.
Az egészségügyi dolgozók béremeléséről szóló szabály július 1-én lépett hatályba, ha a parlament is megszavazza.
Gyógyhatás. Magyarország hamarosan visszakerül oda, ahová tartozik a győztesek táborába. Ezt mondta Orbán Viktor Debrecenben a Richter gyógyszergyár új üzemének avatásán. A miniszterelnök magyar sikertörténetnek nevezte a Richter történetét. Az új üzem 4 év alatt 25 milliárd forintból épült fel. A beruházással 120 új munkahely jön létre.
A jövő orvosságának számító úgynevezett biológiai gyógyszereket tesztelnek a Richter Gedeon most átadott debreceni üzemében. Az itt kikísérletezett készítményeket többek között a rákgyógyításban használhatják majd, és 2014-től már folyamatosan gyártják is. Az új üzem 4 év alatt 25 milliárd forintból, mint egy 1,5 milliárd forintos állami támogatással épült fel. 120 új munkahely jön itt létre. Az összesen 15 ezer embernek munkát adó idén 111 éves magyar alapítású gyógyszergyár ma is magyar irányítás alatt van, sőt külföldi szakmai befektetők nélkül működik.
Nyugodtan mondhatjuk, és ez a legfontosabb, hogy a döntések Magyarországon a Richter és a magyar gazdaság fejlődése érdekében születnek, tehát nem vagyunk függőségbe.
Mindig is olyan Magyarországot akartunk, amely a saját tengelye körül forog.
Orbán Viktor kormányfő az átadón azt mondta, a Richter története egy magyar sikertörténet, és ez a beruházás is mutatja, hogy az ország kezd magára találni.
Lesznek fanyalgók is, akinek sohasincs eléggé teli a pohár, de ők is látni fogják, sőt a szívük mélyén már most is tudják, hogy Magyarország fokozatosan a jó kerékvágásba kerül, és visszatér oda, ahová természete szerint is tartozik, vagyis a győztesek táborába. Minden egyes beruházás azt üzeni, hogy Magyarország halad előre.
Orbán Viktor azt mondta, biztos abban, hogy a magyarországi cégek fejlesztései mögött az a felismerés húzódik meg, hogy Magyarország az egyik legversenyképesebb országgá alakul át a közép-kelet-európai régióban.
10 év, több mint 100 000 vállalkozás és 1 000 milliárd forintnál is több kihelyezett hitel. Számokban így lehet összefoglalni a hazai mikro, kis és közepes vállalkozások pénzügyi támogatására indított Széchenyi kártyaprogramot. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter bejelentette, tovább bővítik a programot és kidolgoznak egy új államilag támogatott vállalati finanszírozási rendszert is.
Míg az első Fidesz kormány idején dolgozták ki a Széchenyi kártyaprogramot, az első kártyákat 10 évvel ezelőtt adták át. Az elmúlt évek alatt több mint 100 000 vállalkozás 1 000 milliárd forintnál is több pénzhez jutott így hozzá.
Ez egy valódi sikertörténet.
Így értékelte Matolcsy György a mikro, kis és középvállalkozások pénzügyi megsegítésére elindított programot. A miniszter szerint most, amikor szűken mérik a hitelt a vállalkozásoknak, továbbra is szükség van a Széchenyi kártyára. Emellett egy az állam által támogatott vállalati finanszírozási rendszerre is. Ezen belül új bankokra, vagy a már működő magyar tulajdonú pénzintézetek megerősítésére.
Nincs pénz a gazdaságban. Nem az állam szívja már el a pénzt. Nincs pénz. Az elmúlt 5 negyed évben, tisztelt hölgyeim és uraim, az elmúlt 5 negyed évben 1400 milliárd forintnyi likviditást, hitelt vont ki a bankrendszer a magyar vállalkozói szektorból. Ezt nagyon nehéz feldolgozni.
A termelő beruházás.
A Széchenyi kártya kitalálója szerint a jövőben a termelő beruházásokat kell támogatni, akár nulla kamatozású hitellel is. Demján Sándor főként a hazai tulajdonban lévő nagyobb cégeket, ezen belül is az élelmiszeripari vállalkozásokat segíteni.
Az élelmiszer gazdaság lehet a legnagyobb foglalkoztató, abba versenyképes méretű élelmiszer üzemeket kell létrehozni, és az itt lévő multik boldogan, akiket indokolatlanul bántanak, ezt hozzáteszem, mindig elmondom, boldogan vinnék a magyar élelmiszerterméket.
Komoly eredmény sikerült, azt gondolom, hogy felmutatnunk.
Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondta, hogy a Széchenyi kártya tapasztalatai alapján sikeresen lehetne támogatni a hazai vállalkozások piacra jutását és az uniós források minél hatékonyabb felhasználását.
Majdnem 200 millió forint kártérítést ítélt meg a bíróság első fokon Tátrai Miklósnak, mert 2009 nyarán jogellenesen bocsátott el Oszkó Péter pénzügyminiszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől. Tátrai Miklós vezérigazgatói átlagkeresete 5 millió forintnál is több volt havonta. Az ítélet szerint az elbocsátásáig visszamenőleg kamatostul jár neki a pénz. A kormányváltás után egyébként Tátrai Miklós több nagy ügyben gyanúsítottként hallgatták meg. Oszkó Péter a mostani bírósági döntés után is azt mondta, hogy helyes döntést hozott.
Jelenleg már nem én vagyok a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT vezérigazgatója.
Itt épp elbocsátása után nyilatkozik Tátrai Miklós. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezetőjét 2009. július közepén menesztette Oszkó Péter, akkori pénzügyminiszter. A rendkívüli felmondást Tátrai Miklós már akkor jogsértőnek tartotta. Munkaügyi pert indított, amit első fokon a volt vezérigazgató megnyert.
Az akkori pénzügyminiszter jogellenesen szüntette meg a vezérigazgató úr munkaviszonyát, ezért a bíróság első fokon az MNV ZRT-t most közel 200 millió forint megfizetésére kötelezte.
Így Tátrai Miklós a rendkívüli felmondást követő minden egyes hónap után több mint 5 millió forintot, és ennek kamatait kaphatja meg 3 évre visszamenőleg. Az MNV vezérét egyébként a menesztését követően a sukorói telekcsere, a Fradi pálya eladása és a Bábolna ZRT-nek utalt állami 100 millió ügyében gyanúsítottként hallgatták ki. Oszkó Péter a ma reggelben azt mondta, ezért volt helyes döntés akkor elbocsátani Tátrai Miklóst.
Az idő bizonyította, hogy igazam volt, hiszen nem csak büntetőeljárások indultak, és nem csak büntetőeljárásokban gyanúsították meg Tátrai Miklóst, de konkrétan általa kötött szerződésekről is, nagyértékű szerződésekről is mondta ki bíróság, hogy ezek érvénytelenek.
Tátrai Miklós internetes naplójában reagált Oszkó Péter kijelentéseire. Azt írta, neked egyáltalán nem volt jogod megszüntetni a munkaviszonyomat. Rendes felmondással bármikor elküldhettél volna, igaz a törvény szerint 1 évi átlagkeresetemet ki kellett volna fizetni. Ezt te politikai jogból nem vállaltad fel. A rendkívüli felmondást választottad, hiszen azzal nem jár pénz, a per meg sokáig tart. A Nemzeti Vagyonkezelő még nem döntött arról, hogy fellebbeze. Az ítélet még nem jogerős.
összehívta holnapra az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát a testület szocialista elnöke. A rendkívüli ülés témája a Juhász Oszkár gyöngyöspatai polgármesternek tulajdonított hangfelvétel, amelyet az ATV.hu hozott nyilvánosságra. A felvétel egy 2011 májusában történt megbeszélést rögzít, amelyen állítólag a jobbikos politikus beszél egy lehetséges polgárháborúról. Az MSZP elnöke szerint ez az alkotmányos rend megdöntésére irányuló cselekmény. Az LMP felszólította a legfőbb ügyészt, hogy vizsgálja meg a felvételt. A Jobbik szerint a felvételen egy magánvéleményről van szó, ezért nem kommentálják az elhangzottakat. Juhász Oszkár az MT-nek azt mondta, idézem, ilyen felvételről nem tudok, ilyen megnyilvánulást én nem tettem.
Fülön csípi a verekedőket és lecsap a tolvajokra. A belügyminisztérium terve szerint ez is az iskolaőrök feladata lenne. A szülők országos egyesülete tiltakozik, szerintük az őrség ötlete is azt sugallja, hogy nem bíznak a diákokban. A lényeg vihar kerekedett a minisztérium legújabb jogszabály tervezetéből, ami akár az arányos mérvű testi kényszer alkalmazására is felhatalmazná az új suli rendőrt, az iskolaőrt.
Csipkártyás belépővel mennek iskolába a diákok ebben a kazincbarcikai gimnáziumban. Itt így szűrik ki az illetékteleneket. Ebben a budai gyakorlóiskolában pedig egy egyszerű gombbal nyílik az ajtó.
Én megnézem, igen, hogy kijön és beengedem.
Az iskolák most drágább vagy olcsóbb módszerekkel próbálják távol tartani például a tolvajokat, de a portások jelenleg semmit sem tehetnek, ha baj van. A budai gyakorló igazgatója ezért azt mondja, ők szívesen alkalmaznának iskolaőrt. Itt például két hete szülők támadtak rá egy tanárra, tolvajok pedig rendszeresen bejárnak.
Nagyon fontos lenne, hogy a besurranó tolvajlások, amelyek egyre nagyobb számmal fordulnak elő, ezek valamilyen módon fékeződjenek, illetőleg országosan tapasztalható, és a sajtóból mindenki látja, hallja, hogy egyre gyakrabban fordulnak elő olyan atrocitások, amelyek a pedagógusokat érintik.
A belügyminisztérium éppen az ilyen esetek miatt tenni lehetővé iskolaőrök alkalmazását. A tervezet szerint az iskola egyes rendészeti feladatok ellátásához iskolaőrt vehetne fel, aki meghatározott esetben, ahogy fogalmaznak, arányos mérvű testi kényszert alkalmazhat. Az iskolaőrök feladata lenne elfogni azokat, akik bűncselekményt követnek el, de joguk lenne az igazgatóhoz kísérni a lógó diákokat is.
Hogyha már kim van a gyerek az utcán, és el akar lógni óráról, azt nem fogja fülön csípni.
A belügyminisztérium szerint ez egyelőre csak tervezet, de az biztos, csak iskolán belül intézkedhetnének az őrök.
Az ő jogkörük a későbbiekben lesz meghatározva, de az biztos, hogy speciális képzést fognak kapni, hogy mind egyrészt a rendfenntartáshoz értsenek, mind pedig természetesen a gyerekekhez is.
A szülők országos egyesülete tiltakozik a tervezet ellen, szerintük az őrség fogalma azt sugallja, hogy az iskolák nem bíznak a diákokba.
Úgy érezzük, hogy teljesen ellentétes a új köznevelési törvénnyel és a nemzeti alaptantervvel, ami elsősorban a bizalomra épít, és elsősorban a szülők és az iskola és a tanulók közötti partneri viszonyra.
Az iskolaőrségről szóló tervezetet két hónap múlva tárgyalhatja az Országgyűlés.
Az MSZP szerint megdöbbentő, hogy a belügyminisztérium iskolaőrökkel biztosítaná a rendet az iskolákban, akik akár testi fenyítést is alkalmazhatnának. Az LMP szerint az iskolaőrök alkalmazása egy valós problémára adott rendkívül rossz válasz. Szerintük pedagógiai asszisztenseket kellene alkalmazni az iskolákban.
Előre fizetős kártyás villanyórák bevezetését javasolja a KDNP. Bálfi István frakció szóvivő azt mondta, már be is nyújtották az erre vonatkozó törvénymódosító javaslatot. Eszerint a jelentős tartozást felhalmozó fogyasztók lecserélhetnék hagyományos órájukat előre fizetősre. Így nem nőne tovább az adósságuk. A mérőóra felszerelésének költségeit a szolgáltató állná. Ha a parlament elfogadja a javaslatot, akkor a párt számítása szerint januártól csak nem 100 000-en élhetnek a lehetőséggel.
Az eddiginél kedvezőbb feltételekkel juthatnak gépkocsihoz a súlyosan mozgáskorlátozott emberek. Mostantól új autó vásárlásához 900 000, használt autó beszerzéséhez pedig legfeljebb 600 000 forint állami támogatást kaphatnak. A rászorulók a kéziváltós Suzuki-t 1,7 millióért, az automata váltósat 2,1 millió forintért vásárolhatják meg, és bővült a jogosultak köre is.
Olyanok is benyújthatják az igényüket, akik még nem rendelkeznek azzal az orvosszakértő igazolással, ami majd az igény elbírálásához szükséges, hanem enélkül is benyújthatják az igényeket, és a kormányhivatal fogja intézni, illetve ő fogja a Nemzeti Rehabilitációs Hivatalnál a vizsgálatot kezdeményezni.
Élesen elítélte az Európai Unió a svájci kormány döntését arról, hogy korlátozzák 8 keleti tagállamból, köztük a Magyarországról érkezők letelepedését. Svájcban egyébként ezzel a bevándorlás növekedését akarják fékezni. Az unió szerint azonban mindez jogellenes. Víg Zoltán tudósít Brüsszelből.
Az Európai Unió illetékesei azonnal élesen reagáltak a svájci kormány döntésére. Catherine Ashton külügyi főbiztos és Martin Schulz az Európai Parlament elnök egyaránt elfogadhatatlannak nevezte, hogy Svájc diszkriminatív döntést hozott, hiszen csak a 8 új kelet-európai tagállam polgárainak esetében korlátozza a bejutást, a betelepülést. Hozzátették azt is, hogy noha Svájc nem tagja az Európai Uniónak, de aláírt az összes olyan európai egyezményt, amely megnyitott az utat a munkaerő szabad áramlás elő az egész kontinensen. A svájci kormány viszont azzal érvel, hogy az utóbbi időszakban ebben a 8 országban, így Magyarországon is olyan mértékben megugrott a munkakeresők, a svájci munka után érdeklődő betelepülni vágyók száma, hogy többé nem lehet garantálni azt, hogy mindegyiküknek jut munkahelye a legális gazdaságban, a fekete gazdaságot pedig nem akarják erősíteni. A csaknem 8 milliós alpesi országban majdnem minden tizedik ott élő eleve Európai Uniós külföldi munkavállaló. Éppen ezért az hatóságok és a közvélemény is attól tart, hogy a bevándorlás további súlyos problémákat okozhat. Ám az is tény, hogy az utóbbi időszakban főként a dél-európai válság sújtotta országok polgárai, görögök, portugálok és spanyolok érkeztek nagy számban Svájcba. Az kelet-európai 8 tagállamból érkező bevándorlók és munkakeresők száma elhanyagolható ehhez képest.
Claudio Magris vehette át idén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégének járó Budapest nagydíjat. Az olasz író azt mondta, hogy meghatotta az elismerés és hálás érte. Elkezdődött tehát a 19. Nemzetközi Könyvfesztivál a Millenárison, ahol idén észak-európai országok, például Dánia, Finnország és Svédország írói mutatkoznak be. A következő 4 napban sokféle programmal várják a látogatókat. A Magyar Rádió naponta több műsorában is tudósít a fesztiválról.
Komoly próbálkozás, nagy ágyúk vásártanácskoztak ma a Művészetek Palotájában. A világ legbefolyásosabb klasszikus zenei koncert szervezői közül 350-en jöttek el Budapestre. Azért, mert a komoly zenében is kevesebb a pénz, mint korábban, így ezen a téren is új ötletek kellenek ahhoz, hogy a minőséget meg tudják őrizni.
Orgonaszóval kezdődött a program a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. A nézőtéren pedig a komoly zenei szakma elitjének számító menedzserek ültek a világ minden részéről. A szombat estig tartó rendezvény fő témája az elhúzódó pénzügyi válság és annak hatása a nemzetközi zenei életre. Keressük azokat az eszközöket, amelyekkel a válság idején is meg tudjuk őrizni a kultúra népszerűségét, mondta John Villan. A Művészetek Palotája vezérigazgatója szerint az, hogy a szervezet idén Budapesten tartja a konferenciáját, egy újabb esély arra, hogy Magyarország bekapcsolódhasson a nemzetközi kulturális életbe.
Japántól az Egyesült Államokig, északtól délig, tehát rengeteg ügynökség és ügynök van itt. Számszerűen tulajdonképpen közel 400 szakember érkezett ide, és hogy ennek a jelentőségét érzékeltessem, ennek a komoly zenei iparágnak a legfontosabb menedzseréről beszélünk.
Szombaton olyan tehetségek mutatkoznak majd be a koncertszervezőknek, mint a Vakzongora művész Érdi Tamás, vagy a Pannon Filharmonikus zenekar.
Zsolnaiak mutatták be a zsolnaiakról szóló kiállítást, ami ma nyílt meg a kulturális negyedben Pécsen. Igazi reformkori kreatív emberek voltak, ezt már az örökséget kezelő cégvezetője mondta a világhírű ősökről. A családtörténeti kiállítás éppen ott van, ahol az első zsolnai üzem volt.
Amíg nagyapám itt dolgozott Pécsen, a felesége a gazdaságot vitte bárban.
A gyáralapító Zsolnai Vilmos ükonokája Bezuk Zsolt áll most a vitrinek mögött.
Végre megbecsült vendégként állhatok ott, ahol őseim értek. És ez nem annyira a személyemnek fontos, mint annak az egész szellemnek, amit ükapám és elődeim képviseltek.
A családtörténeti állandó kiállítás ott kapott helyet, ahol az egész üzem indult.
Ez akkor az iparművészet egyik központja volt Magyarországon.
Most 400 műemlék került a vitrinek mögé és a falakra. Nem csak porcelán, hiszen a családban neves festők és szobrászok is voltak. A Zsolnai negyedben már lassan 100 000-re tehető azok száma, akik vendégként itt jártak.
Az állandó kiállításnak pedig azt várjuk, hogy megismerjék a gondolkodást, megismerjék egy reformkori ember, egy reformkori család gondolkodását, azt az innovatív, kreatív gondolkodást, ami alapján a valaha 4 vagy 5 fazekassal elkezdődött ipar 20-25 év alatt hogy lett világhíres.
A program felvezetője annak a kulturális fesztiválnak, aminek a negyed ad otthont majd a jövő hétvégén.
A haszonállatok és vetőmagok után ma 800 gyümölcsfa csemetét osztott szét a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány Tyúkodon, Szabolcsban. Az alma, körte és cseresznyefákból 200 hátrányos helyzetű család kapott, olyanok, ahol az egyfőre eső jövedelem nem éri el a 22 000 forintot.
Biciklivel vitték haza a tyúkodiak a facsemetéket, amelyet a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány aktivistái osztottak.
Milyen fákat kaphattok, vihettek majd haza?
Alma, körte, meg cseresznye.
Az alapítvány programjaiban azok a családok vehetnek részt, amelyekben az egyfőre eső havi jövedelem kevesebb, mint 22 000 forint. A hátrányos helyzetűek eddig többek között haszonállatokat, vetőmagokat kaphattak. Tyúkodon a 6 gyermekes lakatos István is fáért állt sorba. Jó kezdeményezésnek tartja az alapítvány programjait.
Nagy a család, és számunkra ez előny, hogy a gyümölcsökhez jobban hozzá tudunk férkőzni a későbbi folyamán, mivel tényleg nehéz a megélhetőségünk, kevés pénzből élünk.
Összesen 800 facsemetét ajánlott fel egy debreceni cég a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítványnak. A Szatmári térség 3 településén osztották ki a fákat.
Ezen a környéken nagyon sok település vett részt a programunkban, gyakorlatilag Csenger összes kis települése. A 100%-osok, 300%-os településünk van. Az összes család, aki benne volt a programban, 189, azt hiszem, ma itt fog kapni 4 darab csemetét.
A legtöbb tyúkodi rögtön el is ültette a facsemetéket.
A brutális gyilkosság megrázó részletei. A rendőrök szerint gyakorlatilag levadázták, kivégezték áldozataikat a soproni támadók. A 3 kamasz állítólag már hetekkel ezelőtt eldöntötte, hogy megöli a lőtér vezetőjét. Fegyvereket és pénzt akartak szerezni. A másik áldozattal azért végeztek, mert rosszkor volt rossz helyen.
Még csütörtökön is sokan gyújtottak gyertyát a lövészklubnál, ott, ahol a kettős gyilkosság történt 2 napja.
Végtelenül nagy veszteség mindkettőjük.
Kedden este 2 holttestet találtak az épületben, mindkét férfit lelőtték. Az egyik áldozat a lövészklub 53 éves elnöke volt. 3 18-19 év körüli fiatal jelentkezett be hozzá lőgyakorlatra kedd estére, és a rendőrök szerint előre elhatározták, hogy megölik, mert fegyverekre és pénzre volt szükségük. Egy fiú a lőtér bejáratánál maradt, 2 mentek be, akik elkezdték a lőgyakorlatot.
Először gyakorlatoztak, majd pedig ezzel adták le a halálos lövéseket.
Ekkor érkezett a sporttelepre egy 43 éves férfi. 13 éves lánya az autóban maradt, az apa pedig bement a lőtérre, ahol azonnal lőttek rá. Menekülni próbált, de a gyilkosok utána mentek.
A helyszíni szemle azt is kétségkívül megállapította, hogy a 2 embert gyakorlatilag levadázták, esélyük nem volt arra, hogy bármiért védekezzenek. Brutális lövöldözés történt, az egyikben 4 halálos lövést találtunk, a másikban 3 lövést találtunk.
A lány másfél órát várt az apjára a lőtér előtt az autóban, utána hívta fel az édesanyját, aki hazavitte, majd késő este az ő ismerősei találták meg a holttesteket a lőtéren. A 3 fiatal fegyvereket is 70 000 forintot vitt el. A gyilkosság után egy kaszinóba mentek szórakozni, és azért, hogy alibit szerezzenek. Az egyik fiút még éjjel elfogták, a másik 2 pedig szerda reggel az iskolában. Részleges beismerő vallomást tettek, előzetes letartóztatásukról pénteken dönt a bíróság.
Egy iskolába jártak, és 2 éve együtt követtek el más bűncselekményeket a soproni gyilkosság gyanúsítottjai. Lopással, betöréssel kezdték, majd bolti rablással is próbálkoztak, aztán még komolyabb dolgokat terveztek, ehhez kellett volna nekik fegyver. A rendőrök szerint egyébként mindhárman rendezett családi körülmények között éltek.
Ebbe a soproni középiskolába járt a 3 fiú, osztálytársak voltak. Az igazgató azt mondja, korábban is volt már velük probléma.
Nem szerettek iskolába járni, nem szerettek tanulni, igyekeztek a munkahol egy kicsit kifarulni, ami ilyen dolgokkal. De ez a fajta masszív bűnözés, amit ők végeztek, ez nem látszott rajtuk.
A rendőrök azt mondták, 2 éve kisebb bűncselekményekkel, lopással, betöréssel kezdték, majd jöttek a bolti rablások. Az egyik boltban azonban majdnem elfogták őket. Valószínűleg akkor döntötték el, hogy komolyabb fegyverek kellenek nekik. Ezeket akarták a lőtéren megszerezni. Ismerőseik azonban nem tudtak ezekről a bűncselekményekről. Legalábbis azt mondta egy a híradónak név nélkül nyilatkozó lány, aki jól ismerte az egyik fiút.
Én őt egy nagyon jó embernek ismertem meg, akiből soha nem néztem volna ki semmi rosszat. És nagyon jól nevelt volt.
Győr mellett Vámos Szabadil lakott a három fős banda vezetője. Ő is és a baráta is, ahogy a rendőrök fogalmaztak, rendezett családi körülmények között éltek. Bár a polgármester szerint időnként voltak anyagi gondjai a családnak.
Nincs teljes komfort a házban, ezt tudjuk, de hangsúlyozom, hogy a tisztaság mindig jellemző volt rájuk. Tehát az anya a környezetet, a gyerekeket mindig tisztán tartotta, tisztán jártak iskolába, soha semmi elhanyagolt ruházatuk sem volt.
A brutális emberölés miatt akár életfogytiglani büntetést is kaphatnak.
Vad álmaik lehettek, és lehet, hogy túl sok akciófilmet néztek. Ezt mondta a híradónak Németh Zsolt, kriminológus. Szerinte ezeknek a fiataloknak valami hiányzott az életéből, amit így töltöttek ki.
Gyakran lepődünk meg, hogy olyanok követnek el nagyon durva bűncselekményt, akiről álmunkba se képzeltük volna el. Ki tudja, hogy milyen élmények, milyen életstílus következménye volt ez a cselekedet. Ha ezek jó szituált gyerekek voltak, akkor valószínűleg hozzászoktak a jóléthez, és esetleg valami hiányzott nekik.
Németh Zsolt az este vendége lesz. A pályaudvarról lopott el egy buszt egy 20 éves férfi Makón. Több kilométert fulikázott vele, aztán amikor meg akart fordulni, belecsúszott az árokba. Nem esett kétségbe, kiszállt és hazagyalogolt. Amikor elfogták a rendőrök, azt mondta, csak ki akarta próbálni a buszvezetést. A volánnál vizsgálják, hogy miért nem vett észre senki, hogy egy buszt elvisz egy idegen.
Végigment az elkövető, és megpróbálta mindent kinyitni. Ezt az egyet sikerült neki.
Hazafelé sétált a 20 éves férfi tegnap hajnalban, amikor a pályaudvarhoz ért, kedvet kapott kipróbálni egy buszt. Hét járműnek az ajtaját próbálta meg felfeszíteni, mire az egyik kinyílt.
Az látható a biztonsági kamera felvételein, hogy próbálgatja és elég hosszú ideig nyomogatja a gombot, mobiltelefonnal világít, és egyszer csak elindult. Én azt gondolom, hogy véletlenül sikerült neki elindítani.
Akkor senki nem látta, hogy valaki elköt egy buszt. A férfi jó néhány kilométert vezetett, elhagyta Makót is. Aztán megunta. Vissza akart fordulni, ám a manőverhez kevés volt a gyakorlata. Befordult erre a bejáróra, tolatni kezdett, ám ekkor az árokba csúszott. Innen pedig a sár miatt már nem tudott kijönni. Kiszállt, és egyszerűen hazasétált.
A makói rendőrkapitányság járműnkényes elvétele büntettének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást a fiúval szemben.
A busz most javításra vár, mert leégett a kuplungja. A volánnál vizsgálják, miért nem vette észre senki a pályaudvaron, hogy egy férfi több buszt is megpróbál feltörni, végül pedig el is hajt az egyikkel.
Ez volt ma a híradó, jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés, aztán Marslakók, és ma az este a Fábri Show után lesz.
Így van, utána rögtön kezdünk, várjuk majd önöket, viszontlátásra.
Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra.
A következő részben.
A kórház nem rúghatja ki.
Szólnod kellett volna.
Aggódom, érte.
Kell egy állás, hogyha ezt nem kapom meg, kiszállok a perről.
Mondogathatod, hogy boldog vagy, de én látom, hogy csak szenvedsz.
Kockáztatnád a pert a családunkat, hogy segíts ezen a nőn, aki mellesleg. Lehet, hogy éppen az, aki elcserélt a lányainkat.
Emet!
Hagyj!
Elcserélt lányok. Ma este az M1-en.
Te sárga vonalat! Mutasd meg a legjobb formádat a világnak!
A
Continental idén áprilisban is fantasztikus akcióval várja a márka kereskedőknél. Részletek a www.continental.hu weboldalon.
Van most 272 csatornám.
Még van több, ezért csatorna.
Én a sorozatoknak vagyok a nagy kedvelője.
Én a nyelvekavalkádjától tudok lazba jönni.
Fötöttök a hűtőt, a hűtőt a padlásra, tudod? És bejön az artist. Van olyan színész, amelyik sír, van amelyik nevet, és hát akik nagyon jók, azok ezt tudják váltogatni.
Grönland 4.
Jeges medvék.
Ne a pénzét dobja ki, hanem a felesleges csatornákat. Válassza csomagjainkat már havi 999 forinttól. Mindig TV Extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.
Ézér csatorna!
A magyar olimpiai és paraolimpiai csapat öltöztetője a Roland Divatház.
Halló, Bandi!
Szevasz, Pityukám!
Megvan még a stílfűrészed?
Persze, miért kérdezed?
Látod ezt a gerendát? Ketté kéne vágni.
Ó, semmiség.
Nem, hosszába kellett volna.
A Steel MS 170D motorfűrész akciós áron 52.490 forint.